6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok, mondta Zsigó Róbert parlamenti államtitkár hétfőn a Facebook oldalán feltöltött üzenetében. Kiemelte, december 1-től az árrés csökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb. Az üzleteknek minden árrés csökkentett terméket meg kell jelölniük. Hozzátette, ez a szabály nem változott, így ezeknél a termékeknél is láthatók lesznek a jelölések. Hétfőtől az árrés csökkentett körbe kerül a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vörös hagyma és a zöld paprika. A tejtermékek közül a sajtkrém és a kenhető sajt, emellett pedig még a marha fehér pecsenye, a marha felsál, a sertésmájas és a sertésmájkrém lesz olcsóbb. Jó hír, mondta Zsigó Róbert, hogy december 1-től a bébi ételre is vonatkozik az árrés csökkentés. Mérséklődött az országos lakáspiaci aktivitás novemberben, mindez az évvégi lecsendülés jeleit mutatja, közölte saját adatai alapján az ingatlan.com hétfőn. Az elemzés szerint a kereslet 7%-kal csökkent októberhez képest, éves összevetésben pedig 15%-kal mérséklődött novemberben. Az éves viszonylatban mutatott keresleti visszaesés annak is köszönhető, hogy tavaly novemberben az állampapírból kiszálló befektetők jelenléte érezhetően megnőtt a lakáspiacon, írták. Az ingatlan tulajdonosok és közvetítők 32 ezer eladó lakóingatlan hirdetést adtak fel novemberben, így a friss kínálat 12%-kal nőtt éves alapon. Borsodabaúj-Zemplén és Zala vármegye kivételével mindenhol több hirdetés került piacra, mint tavaly ilyenkor. Az ingatlan.com szerint a kereslet lassulása és a kínálat gyors bővülése együtt jelentősen fékezi az áremelkedést. Balog László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a következő keresleti hullám januárban érkezhet, amikor a közszolgálati dolgozók megkapják az 1 millió forintos támogatást, 2026 februárjától pedig már a tervasztal mellől is megvásárolhatók lesznek az új lakások 3%-os hitellel, tette hozzá. Klímapolitikai kérdésekkel foglalkozott a miskolci Matthias Corvinus kollégiumban az intézmény két munkatársa, Kitta Gergely kommunikációs és stratégiai szakember, valamint Kovács Erik, az MCC klímapolitikai intézetének vezető kutatója. Többek mellett olyan kérdésekre keresték a választ, mint például hol tartunk a párizsi klímaegyezmény vállalásaiban, vagy éppen hogy valóban karbonsemleges lehet-e 2050-re az Európai Unió és benne Magyarország. Kitta Gergelyt hallják.
A mai beszélgetésünknek az apropóját talán az adja, hogy néhány nappal ezelőtt zárult le az a klímakonferencia, ami hagyományosan a világ egyik legnagyobb csúcs találkozója, úgyhogy többek között annak az eredményeit fogjuk megbeszélni, de azon túl, hogy megvitatjuk, hogy ez sikeres volt-e, vagy nem volt az, beszélünk még általában a környezetvédelemről, az üvegházhatású gázokról, a különböző energiatermelési módokról, mindazokról a kérdésekről, amelyek érdeklik a környezetvédelem kapcsán nem csak a miskolciakat, hanem mindenkit az országban. Egyik fontos üzenet, amit sokszor elmondok, hogy amikor hasonló beszélgetéseken veszünk részt, akkor olyan kérdéseket kapunk, ami arra vonatkozik, hogy az ember mit tehet a környezete védelme érdekében, és hogy miért felelős, miben vagyunk felelősek, hogy megóvjuk a környezetünket. Az én üzenetem az, hogy nem csak a probléma okozója az ember, hanem mi szolgáltatjuk a megoldást is, úgyhogy legyünk a környezetvédelem kapcsán aktívok és optimisták.
Miniszteri elismerést kapott a Színvavölgyi Néptánc műhely. A néphagyományok továbbadása iránti kiemelkedő elkötelezettsége elismeréseként Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter tüntette ki elismerő oklevéllel a Színvavölgyi Néptánc műhelyt. Az elismerést a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár adta át az együttes vasárnap esti miskolci gáláján. Novák Irén elmondta, A táncműhely példaépítő és példaértékű nemzetépítő munkájával élővé teszi a magyar népművészeti hagyományokat, megőrzi és gyarapítja szellemi, tárgyi, kulturális örökségünket az eljövendő nemzedékek számára. Az államtitkár kiemelte, a hagyományos karácsonyi gálaműsoron a szervezők évről évre mindig újat mutatnak be, a néptáncot, valamint a néphagyományokat pedig jó ízléssel ötvözik a kortárs művészettel. Színva völgyi volt, van és lesz, mondta Novák Irén. A táncegyüttes a Vándor című táncszínházi alkotást mutatta be a gála első felében, a második felvonásban pedig többek mellett Nagy Dobronyi, Viski és Bukovinai táncokat adtak elő az együttes gyermek és felnőtt csoportjai. A könyvkelengye program összekapcsolja a családokat és a kultúrát, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabói-Zemplén vármegyei Ongán. Koncz Zsófia elmondta, az Országos Széchenyi Könyvtár által kezdeményezett akció egy Ongán és a város környékén megvalósuló kísérleti program, mely a korábban a tárca által indított könyvtári kihívás programhoz kapcsolódva az olvasás népszerűsítését szolgálja. Kiemelte, az olvasásnak meg annyi jótékony hatása van, különösen a 14 éven aluliaknál. Ezért a könyvkelengye program részeként 6 könyvet adományoznak az 5 év alatti gyermeket nevelő családoknak. Az államtitkár jelezte, a következő időszakban mintegy 800 milliárd forint értékű kulturális fejlesztés valósul meg hazánkban. Ennek kapcsán hatalmas előrelépésnek nevezte, hogy a kormány célul tűzte ki a legkisebb településekre is eljuttatni a kultúrát. Így a Petőfi Kulturális Program keretében országszerte irodákat nyitottak, melyek segítségével megvalósul ez a célkitűzés, mondta Koncz Zsófia. 350 büfét és éttermet vizsgáltak, 25-öt bezártak, 85 eljárás indult az országos gyrosz ellenőrzés során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a kormányhivatalok több mint 17 millió forint értékben szabtak ki bírságot eddig, azonban több eljárás még folyamatban van, jelentette be hétfőn a hatóság. Az országos vizsgálat elrendelésére a korábbi negatív ellenőrzési tapasztalatok alapján került sor. Súlyos higiéniai szabálytalanságok miatt 25 vendéglátóhely működését idéglenesen fel kellett függeszteni. Ezeknél az egységeknél többek mellett túlzott zsúfoltságot, valamint erősen szennyezett hűtő és munkafelületeket találtak. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak. A vizsgált létesítmények 17%-ában nem tüntették fel megfelelően az allergéneket. Összesen majdnem 200 tételt, mint egy 1300 kg mennyiségben nyomon követhetetlenség, jelölési hiba, lejárt minőség megőrzési és fogyaszthatósági idő miatt vontak ki a forgalomból, jelezte a hatóság. Mozgalmas volt az őszi szezon a Miskolci Nomád Sport Alapítvány versenyzői számára. A fiatalok szorgalmasan végezték az edzéseket, és ennek a versenyeken meg is voltak az eredményei, sok dobogó és értékes helyezések formájában, mondta Zámbori Zoltán edző, a Nomád Sport Alapítvány elnöke. Legutóbb az őszi szezon zárásaként november 15-én Gödöllőn a mezei futó magyar bajnokságon vettek részt, ahol még a dobogó is összejött a sportolóknak.
Az őszi szezonunk végül is egy ilyen kis szezonzárás volt már. Voltak még benne versenyek, de igazándiból már elkezdtük a téli alapozást, és volt egy kis pihenő is a nyár és a téli alapozás között, de voltak olyan versenyzőink, akiknek ebből nem túl sok jutott, már mint a pihenőből, hiszen még ősszel megmérettetéseik voltak. Egy versenyzőnk, aki most már csak igazándiból tiszteletbeli tag, mert egy olasz klubnál van jelen pillanatban, Lövei Vanda, ő triatle, biatle, illetve lézerran Európa-bajnokságon vett részt Törökországban, és ott nagyon szépen szerepelt. A Miskolci sportiskola színeit képviselte egyébként, tehát így jutott ki az Európa-bajnokságra, és ott csapatban, váltóban, Haraszin Lindával közösen, 5 aranyérmet is bezsebelhettek a különböző versenyszámokban. Rajta kívül a tusásoknál maradva, szintén a sportiskola 5 tusázói, a fiatalabbak, U14 és még fiatalabbak. Itt Miskolcon megrendezésre került elitbajnokságon vettek részt, ahol egy kétnapos verseny volt ez tulajdonképpen, ahol voltak, aki ezüst és aranyérmet is szerzett, illetve a váltóval is aranyérmet szereztek, valamint Pocsai Noémi, aki bronzérmet, illetve szintén váltóval aranyérmet tudott szerezni.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt, kellemes időtöltést, jó ébredést kívánok, Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető vagyok. December 2-a kedd van, amikor a Kontinentális reggeli című programmal várom Önöket. 1790-ben e napon született Nagykállói Kállai Ferenc, művelődéstörténész, nyelvtörténész, jogász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A magyarság műveltségi elemeinek, nyelvének, hagyományos életmódjának és vallási képzeteinek őstörténeti irányultságú kutatója volt. 1906-os születésű Goldmark Péter Károly, zsidó származású magyar-amerikai mérnök fizikus, feltalálta a mikrobarázdás hanglemezt és a színes televíziót. 1923-ban született és 1977-ben hunyt el Maria Callas, Amerikában született görög származású operaénekesnő, aki elsősorban lenyűgöző belkantó technikájának, valamint hatásos drámai képességeinek köszönhette hírnevét. 1930-ban Eck Imre Kossuth és Liszt díjas táncos koreográfus, érdemes művész, a pécsi balett alapítója, a Nemzeti Színház örökös tagja született, 1999-ben búcsúztunk tőle. És 1933-ban született Komjáti György, a Magyar Rádió zenei szerkesztője, akitől a napokban kellett búcsút venni. Kedves hallgatóink, napindító műsorunkat Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk nyitja. 6:30 híreket mondunk, 6:45 pedig Török Szent Miklósra látogatunk, ahol a Református Oktatási Központ igazgatójával, Budai Ferenccel beszélgettünk majd szertágazó tevékenységükről. Tartsanak velünk tartalmas időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, so searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm alive and born again, rescued from the grip of sin. God, your love came crashing in and pulled me out of the fire. I'm a survivor. Oh,
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Téglásné Szabó Éva vagyok, a bodrogolaszi református gyülekezet pásztora. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részének 28. verséből olvasom a következőképpen. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett meg. Sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy az advent lényegéről elterelődjön a figyelmünk a fények, illatok, ízek, hangulatok irányába. Szoktuk is mondani az ünnephez közeledve, ó, nekem nincs adventi hangulatom, nincsen kedvem karácsonyi énekeket dúdolni. Pedig ez az időszak nem csak a Betlehemben megszülető Krisztusra emlékeztet, hanem elsősorban arra, hogy a feltámadott Jézus, mint vőlegény, újra eljön menyasszonyáért, az egyházért. És nekünk, akik az ő népéhez tartozunk, nem csak az a feladatunk, hogy visszavárjuk őt, hanem aktívan kell várnunk. Készen kell tartanunk magunkat arra a napra. Ahogyan Pál fogalmaz, viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra. Magatokra viseljetek gondot. Ezzel kezdi, hiszen a felelősség mindig önmagunknál kezdődik. Ezekben a hetekben álljunk meg, és gondolkodjunk el azon, hogyan állok én a Jézus Krisztussal való kapcsolatomban. Egyáltalán van vele kapcsolatom? Olyan igazi, baráti, meghittés mély, vagy felszínes, rutinszerűen elmondott imákkal tudom le a napi csendességet. Az ő kezébe teszem az életem minden területét? Vagy úgy vagyok vele, hogy a vasárnap délelőttjeim a tied, Uram, de hétfőtől szombatig inkább nézz félre egy kicsit, és csak akkor gyere, ha szükségem van rád. Viseljetek gondot magatokra, tehát tudatosan törekedjetek arra, hogy a hitetek élő maradjon. A hívő élet egy életmód, és mint minden életmódhoz, ehhez is kell tudatosság is. Tudatosan kell beépítenem a napjaimba a csendességet, tudatosan kell figyelnem arra, hogy az imáim ne csak a kívánság listám felsorolásából álljon, hanem elsősorban dicsőítsem az én Uramat és megváltómat, mert őt illeti minden dicséret, hódolat és magasztalás. Tudatosan kell frissen tartanom önmagamban a hitemet akkor, amikor minden észérv amellett szól, hogy ne higgyek. Azért kell ezekre külön figyelmet szentelni, mert a világ fejedelme azon dolgozik, hogy elaltasson. Advent viszont arra hív, hogy ébren és készen legyünk, amikor a vőlegény váratlanul megérkezik, ahogyan arról a 10 szűz példázatában olvasunk. És viseljetek gondot az egész nyájra. Ezzel folytatja Pál. Egy mélyen megrendítő igazságot is kimond. Isten az egyházat a saját vérével szerezte meg. Éppen ezért fontos neki az egyháza. Az egyház nem egy intézmény, ahogyan sokan gondolnak rá, bár természetesen van itt a Földön intézményes formája. Az egyház egy olyan közösség, amelyet Jézus Krisztus az életét adta. És ha így nézünk az egyházra, a saját gyülekezetünkre, akkor fel kell, hogy ébredjen bennünk a felelősség iránta. Uram, mi a tieid vagyunk. Ez a te egyházad, Jézus. Használj engem. Lehessek eszköz a kezedben. Gondot akarok viselni a te nyájadra, Uram. Adj szent lelkedet, hogy szolgálhassalak téged bizonyságtétellel, imádsággal, hűséggel. Ugye, hogy mennyire nem lehet passzív a Jézust várásunk. Őrző, gondot viselő, aktív várakozásra hív bennünket az Úr. Hát akkor tegyünk így. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem hagytál bennünket magunkra ebben a világban, hanem véreddel megváltottál, és közösségedbe hívtál minket. A veled való és a testvérekkel való szeretet közösségbe. Te vagy a pásztor, mi pedig a te nyájad vagyunk. Kérünk, taníts minket úgy vigyázni magunkra és egymásra, hogy a hitünk élő maradjon, a szeretetünk meg ne hidegüljön. Te, aki egyszer eljöttél Betlehembe, el fogsz jönni újra dicsőséggel, hogy magadhoz vedd mennyasszonyodat, az egyházat. Add, hogy készen találj bennünket, hűségesen, egymásért imádkozva és szolgálva. Őrizd minket hitben addig a napig, amíg szemtől szembe látunk majd téged, Urunk. Ámen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
So glad you're in my life. I'm so
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Trianon üzenete örökké szól még 100 év után is, hiszen a magyarság határon túli közösségeinek a helyzete még nem teljes mértékben rendezett. Hangsúlyozta a külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri külön megbízottja Tisza-szigeten. Kalmár Ferenc a Trianon kopjafa felállításának 20. évfordulóján a csongrádi településen elmondta, a kopjafát a 2004-es népszavazás után állították egy évvel, amikor a magyarországi magyarság nem akarta a kettős állampolgárságot annak idején megadni a külhoni magyaroknak. Hozzátette, ez azóta megváltozott, változott a magyar társadalomnak is az álláspontja ebben a kérdésben, hiszen véleménye szerint most már általános az az elgondolás, hogy igenis a határon túli magyar közösségeket támogatni kell. A versenyképes járások program lelke az együttműködés, az önkormányzatok együtt gondolkodása, hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára. Cunyiné Bertalan Judit azt mondta, a program célja, hogy egy gyors és hatékony fejlesztési eszköz legyen a vidék települései számára. Az államtitkár megjegyezte, a minisztérium bízott abban, hogy a vidék polgármesterei képesek a stratégiai együtt gondolkodásra, a kérdések közös megválaszolására és az együttműködésre annak érdekében, hogy a településük és a térségük életminőségét, élhetőségét javító fejlesztésekben együtt haladjanak előre. A programban garantált fejlesztési forrás érkezik és érkezhet járásonként, valamennyi vidéki járásban 250 millió forinttal, a megyéjogú városok és a megyeszékhelyek járásaiban pedig 500 millió forinttal gazdálkodhatnak a települések, ismertette. A Szent István téren vasárnap fellobbant az első adventi gyertya Miskolcon. A város minden évben különleges eseménnyel készül erre a pillanatra, mely idén is sokakat vonzott a belvárosba. A gyertyagyújtáson a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai működtek közre. Miskolc első gyertyáját Vakter Baldó iskolalelkész és dr. Semvicki Erika a város jegyzője gyújtotta meg. A gyertya a remény és az eljövetel jelképe, mely megnyitja a karácsonyi várakozás csendes, ünnepi időszakát.
Az időjárásról.
Kedden erősen felhős, borult, párás, egyes részeken ködös idő várható, néhol nem kizár gyenge csapadék. A hőmérséklet kedd délután 3 és 8 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
És emlékszel ugye a lányra, aki oly sokáig várta, hogy beleszeressen végre valaki, s hogy a valaki te lettél, arról nem is igen tehettél, de azért nem kellett neked kétszer mondani. Barátok. És nem jönnek, nem jönnek soha vissza már. De keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Értsd meg, kérlek, szeret valóban téged, pedig furcsa vagy néha igazán. Színjátékot ne tervezz, nem kell semmilyen jelmez, csak menj már, mert vár rád az a lány. Elmentek, elmentek a régi barátok, és nem jönnek. Soha vissza a már. Te keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Emlékszel még, ugye, a kamasz éveinkre, ahogy együtt volt az a néhány jó barát.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Saját péksége és boltja van a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központnak. Itt az intézményben tanuló diákok tanulhatják meg a gyakorlatban is azt, hogy hogyan működik például egy pékség. Több mint 850 diák jár ide az óvodától az általános iskolán és a gimnáziumon át a különböző szakképzésekig. Budai Ferenc főigazgatóval Hegedűs Márk beszélgetett.
Aztán néhány gondolatot tegyen meg, hogy elmondja az iskolájuk történetéből, amit a legfontosabbnak, legérdekesebbnek talál az intézmény múltjából.
A történelmünkre kíváncsi valaki, nagyon vissza kell lapozni a történelem könyvekbe, hiszen az első bejegyzés az 1720-ban jelenik meg, ahol is mint református főiskola van jelen az intézményünk, és a dolognak az érdekessége, hogy egy debreceni tanító, Bélskei Mihály volt az első tanító itt az intézményben. És az iskola működött is, később nyilván fiúk, lányok együtt, de egészen 1948-ig az államosításig, majd mindenhol máshol, vagy egy-két kivételtől eltekintve szinte mindenhol ugye államosították az intézményeinket, és ez tartott 1991-ig, amikor a törökszentmiklósi református gyülekezet úgy döntött, hogy visszakéri az intézmények a fenntartási jogát, és ez meg is történt akkor. Aztán az általános iskola, ahogy kezdte, kinőtte magát, 2011-ben egy óvodai intézmény is nyílt ugyanezen intézmény fenntartásában, és egészen a 2019-es évig így is működtek. Ekkor jött egy érdekes fordulat, mégpedig az, hogy egy eddig állami fenntartásban működő, pontosabban agrárminisztériumhoz tartozó agráriskolát is csatolt a presbitérium, illetve kérelmet nyújtott be, és ennek alapján került a korábbi Székás Elemér mezőgazdasági technikum a református egyház fenntartásában. És aztán, hogy a három intézmény összekerült, született meg az a döntés, hogy akkor csináljunk ebből egy olyan egységes intézményt, amit oktatási központnak neveznek, és 2022. szeptemberétől van ez a név, amit olvashatnak is minden hivatalos dokumentumon, hogy Törökszent Miklós Református Oktatási Központ, óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakképző iskola és kollégium. És ha azt mondjuk, hogy itt vége a sornak, akkor tévednek a kedves hallgatók, mert az egyház mindenhez még úgy döntött, illetve az egyház község presbitériuma, hogy egy bölcsődét is csatol el ez az intézményrendszerhez, és 2023-ban átadásra került a bölcsőde is. Így lettünk most már az előbb felsorolt oktatási intézmény kiegészítve egy picit a szociális szférába a bölcsődével is. Így állunk most tehát 2025-ben.
Igen, egyébként szerintem azt sokan nem tudják, hogy a bölcsőde az nem oktatási intézmény kategóriában fut, hanem szociálisban, de erre utalt most igazgató úr. Mennyire jellemző az önöknél, most ezt nyilván nem a bölcsődétől értve kérdezem, hiszen az egy friss intézmény, de mondjuk óvodától kezdve, hogy valaki, hát akkor számoljunk 3 év óvodát, 8 év általános iskolát, az 11 év, és mellette még valamilyen további képzést, gimnáziumot vagy mezőgazdasági képzést elvégez, tehát akkor 13-14-15 éven keresztül az önök intézményébe jár.
Hát ez a kérdés egyelőre még nem megválaszolható abból az apropóból, hogy azok a diákok, akik ebbe a református oktatási központba kerültek, még nem érték el azt a kort, hogy át tudjanak menni közvetlenül a középiskolában. De már egy kicsit később, ha visszatérhetek erre, indult egy 8-osztályos gimnázium, aminek éppen ez a célja, amit ön is említett, hogy azok a gyermekek, akiket a szülők éppen azért annak ebben az intézmény rendszerben, mert a református, a keresztény értékrendet szeretnék végigvinni a tanulásaikon, annak a lehetőség áll, tehát magyarul 3 éves kortól akár 20-21 éves korig is ebbe az intézménybe járhat, így hogy vagy gimnáziumi, vagy szakképzésben vesz részt a későbbiek során.
És vajon a fenntartó presbitérium döntése mögött az, hogy intézményről intézményre építik ezt az oktatási központot, amelyet aztán ön vezet, gondolom, hogy az ön véleményét is kikérik, amikor egy ilyen bővítés történik, hogy emögött az áll, hogy pont ez, amit mond, hogy egy teljes pályát tudjanak adni a Törökszent Miklós és a környékben élő családok, fiatalok előtt, vagy egyfajta társadalmi felelősség, hogy akkor ezt az egyháznak fel kell vállalni, hogy ezeket a képzéseket fenntartsa, működtesse, jobbra tegye, mint más tette. Ön szerint mi húzódik meg emögött?
Nagyon jó gondolja a szerkesztő úr. Lényegében mind a kettő. Tehát amikor ezt az egységes oktatási központot kigondoltuk a fenntartó elnök lelkész úrral, akkor az volt a cél, hogy itt Törökszent Miklóson biztosítsuk azon szülők számára az oktatás lehetőségét, a képzés lehetőségét, akik végig református intézményben szeretnének tanulni. Ezért tehát akik beiratkoznak az óvodába, aztán onnan át az iskolába, általános iskolába, ezt mondhatnám, hogy lényegében ilyen 95-100% közötti állapot, tehát teljesen természetes, hogy az óvodából egy-két kivétellel mindenki az általános iskolába jön. Most, amikor a külgimnazistáink már 7., illetve hát jövőre 8. osztályosok lesznek, az a szándék, hogy akinek nincs olyan különleges elképzelése, ami miatt elszólítaná más városba, más iskolába a gyermeket, azt tudja itt folytatni a tanulmányait, gondolok elsősorban a gimnáziumi képzésre. De amennyiben a szakképzés területén mi nem tudunk olyan képesítést nyújtani, ami a gyermeknek elképzelése, vagy a szülőnek elképzelése, azok természetesen más intézménybe folytatják a tanulmányaikat. De célunk az, hogy a lehető legszélesebb réteget itt tartsuk Törökszent Miklóson, itt tartsuk a városba, és mindazt, amit óvodába, általános iskolába, református értékekből kaptak, azt tovább tudjuk vinni a középiskolába is.
És akkor visszaadom a szót a 8 osztályos gimnáziummal kapcsolatban, mert mondta, hogy majd ide még szeretne valamit mondani, ne felejtődjön el. Szóval miért fontos a gimnáziumi képzés ilyen bővítés? Ez miért volt fontos önöknek?
Akkor egy kicsit visszalépek oda, amikor említettem, hogy 2020-ban az állami iskola bekerült ebbe a rendszerbe, akkor ő tiszta profilú szakképző intézmény volt, ebben van többféle képzés, kereskedelmi, sport, mezőgazdasági, élelmiszeripari, gazdasági, ügyviteli képzések, viszont nem volt benne gimnáziumi képzés. És a fenntartónak is, meg nekem is az volt az egyik legfontosabb célkitűzésem, hogy az általános iskolából feljövő gyerekeket, azoknak gimnáziumi képzést is tudjunk biztosítani. Tehát a 4 osztályos gimnáziumot azonnal el tudtuk indítani. És akkor a kérdésére a válasz nagyon logikus, hogy felmenő rendszerben pedig az volna a célunk, hogy az általános iskolában már valamilyen mérést követően egy tehetséggondozó 8 osztályos gimnáziumot indítsunk el. Ez már megtörtént, és most 5., 6. és 7. évfolyamon már ilyen osztályaink vannak. Az ő képzésük tehát már a középiskolához tartozik, és olyan módon van az ő tanrendjük, tanmenetük kialakítva, hogy 8 osztályos gimnáziumban folytatják majd a tanulmányaikat. Természetesen, ha valaki, ahogy említettem, speciális irányba szeretne távozni az iskolából, annak a lehetőségei továbbra is megvannak. De ez így lenne komplex, tehát a feljövő 4., 5., illetve az 5., 6., 7. és 8. osztályból majd a középiskolába csatlakoznának azokhoz, akik különben 4 éves iskolában, 4 éves gimnáziumba jelentkeztek.
Azt írják a honlapjukon a 8 osztályos gimnáziumi képzéssel kapcsolatban, hogy céljuk, itt rövidítem az idézetet, céljuk a gyakorlati életre való felkészítés a diákok esetében. És most csak egy kicsit direkt, provokatívan kérdezem öntől ezt, hogy a gimnáziumi képzés az hogy lehet jobban az életre felkészítő, mint mondjuk egy tényleges, már azonnal az iskola után kilépő gyermek kezébe, fiatal kezébe szakmát adó képzés, mint mondjuk a pékcukrász vagy a sportedző, amit szintén önöknél, vagy az a mezőgazdasági képzés, amiket önöknél meg lehet tanulni. Szóval hogy lesz egy gimnáziumi képzés az életre való felkészítés, vagy nem feltétlenül csak a szakmával készítjük fel a gyerekeket az életre?
Igazából, ugye teljesen természetes az, hogy egy középiskolából kikerülő gyermek az, ha nem tanul tovább egyetemen vagy főiskolán, akkor a munkaerőpiacra fog menni, előtt talán szakmát tanul, vagy közben. Tehát az a képzési forma, ami kimondott ugye a köznevelési törvény meg a nemzeti alaptanterv előírásait veszi figyelembe, az nálunk kibővül. Lévén ugye részben ez egy szakképző intézmény is, nagyon sok olyan életközeli helyzetet tudunk a számukra biztosítani, amelyel majd a munkaerőpiacon találkoznak. Ugyanakkor nem az a célunk, hogy a munkaerőpiacra egyfajta robotokat képezzünk, akik csak a munka világában, csak a szakmával foglalkoznak, hanem minden olyan az életükben jellemző kihívásokra is fölkészítjük őket. Tehát most csak példákat mondok, találkozzanak olyan gazdasági szituációkkal, amely itt az iskolán belül működik, hiszen az iskolának saját gazdasága van, saját tégsége van, saját tamboltja van, ahol életszerű körülmények között folyik a képzés. Ezek a gimnáziumban járó gyermeket is ezekbe be tudnak kapcsolódni, vagy szakkör, vagy érdeklődési kör, vagy éppen egy projekt kapcsán, és ilyen módon már rálátásuk lesz tanulóként is ezekre a szituációkra, tehát az életben nem fogja őket hirtelen újként érinteni ez. Hát ez az egyik ilyen lehetőség, a másik pedig, amit ilyen úgynevezett programok vagy programhetekből adódnak, az iskolában saját diákvállalkozás működik, amelyek különféle rendezvényekre készülnek, projektekkel, ezek is mind lehetőséget adnak számukra, hogy megismerjék a rajtuk kívül lévő, tehát az iskolán kívül lévő világot.
És ez a gimnáziumi képzésben résztvevőkre is igaz? Tehát, hogy mondjuk bekapcsolhatnak a tamboltba, meg a gazdaságba?
Így van, pontosan. Tehát azok a rendezvények, amelyek itt az iskolában kerülnek lebonyolításra, vagy egyszerűen csak a működő, az előbb említett működő rendszerekben, ez nem csak a szakképzésben résztvevőknek ad lehetőséget, hanem a gimnazisták épp úgy részt vesznek ezeken, tehát ők is kimennek a tangazdaságba, ismerkednek az ottani szituációkkal, megismerkedhetnek például egy pékségnek a működésével éppen, vagy akár a tamboltnak a működésével is.
Meséljen nekünk egy kicsit egyébként ezekről, mert szerintem a legtöbb iskola esetében azért ez nem olyan hétköznapi, mint önöknél, hogy van egy pékség, meg egy tambolt, meg gazdaság. Szóval ezt úgy képzeljük el, hogy ez egy mindig működő pékség, amiben egyébként is lehet vásárolni, vagy ezt a tanítás idején, hogy is mondjam, idézőjelben fűtik föl a kemencét, gondolom, hogy már nem a hagyományos kemencében sütik a kenyeret, ez csak egy kis képzavar, és akkor készülnek el ezek a termékek.
Az oktatási központ nem pusztán, vagy nem csupán csak egy nevelési oktatási intézmény, hanem működtet olyan gazdasági egységeket, amelyeket már itt az előbb nevesítettünk is. Tehát ezek nem kizárólag a oktató-nevelő munkának a színterei, hanem önállóan működő gazdaság. Konkrétan például a tangazdaság, ahol 100 hektár föld van, ahol tojóhibrideket, ahol szarvasmarhákat, ahol juhokat tartanak, ez az év minden napján működik, termelés folyik saját belső dolgozókkal, illetve teljesen természetes, hogy a szakképzésben résztvevő diákok itt töltik a gyakorlati foglalkozásukat. És azért mondtam, hogy mivel ezek ilyen teljesen életszerű körülmények között működnek, ha oda egy gimnáziumi csoporttal kimegyünk egy projekt keretében, mondjuk egy környezetvédelmi vagy egy fenntarthatósági projekt tekintetében, akkor ők rálátnak, hogy mit is jelent például egy üzemi baromfi tartás, hogy éppenséggel egy tejtermelő állománynak a vizsgálata, vagy éppen a mezőgazdaságban hogyan oldják meg ezeket a aszályos helyzeteket. Tehát erre vonatkozóan ők konkrétan rálátnak. De nem csak a tangazdaságban, a sütőüzemre is érvényes az, amit ön említett, tehát ez is teljes egészében működő rendszer. Magyarul ott saját dolgozókkal állítunk elő végsüteményeket, amivel ellátjuk a saját konyhánkat, ellátjuk a városi kisebb-nagyobb konyhákat, boltokat és így tovább. Tehát ezek úgy működnek, mint egy normális vállalkozás. Tehát ezért mondtam én, hogy ezek életszerű dolgokat, gyakorlati ismereteket és szempontokat is tudnak a gyerekek felé sugározni.
Ezek rentábilis vállalkozások tudnak lenni ilyen körülmények között egyébként? Mondjuk a pékségük az egyébként fenntartja magát tulajdonképpen, vagy ilyenkor az intézménynek muszáj nem ezt a szempontot előnyben részesítenie, hanem az oktatást elsősorban?
Célja természetesen az, hogy rentábilisan működjenek ezek a gazdasági egységek, viszont természetesen figyelembe kell venni, hogy ezek oktatási feladatokat is ellátnak. Hát például a pékségre nagyon jó ez a dolog, amit ön az elején említett, hogy a pékségben éjszaka dolgoznak, vagy késő estétől hajnalig mondjuk így, azok, akik termelést folytatnak. Napközben pedig a diákok vannak ott, azok a diákok, akik most ismerkednek ezzel a rendszerrel, és azok a tanulók, akik már a 13. évfolyamosok, tehát végzősök és kihelyezhetők duális partnerekkel, ők bizony már későbbi időpontban is a termelésbe is be tudnak kapcsolódni, és nyilvánvalóan részt is vesznek ennek a munkának a folyamatában. Tehát mindenképpen arra törekszünk, hogy rentábilis legyen a pékség, az is, tehát azzal igazából a válaszom egyértelmű, hogy igen, rentábilis. A tangazdaság esetében is ugyanezt kell, hogy elmondjam, bár ott egy picivel összetettebb a helyzet, hiszen az oda kikerülő tanulók ugye csak azokon a gyakorlati napokon vannak ott, amikor nekik különben is gyakorlatuk lenne, és az összes többi napon, tehát 365 napon keresztül ott saját dolgozókkal kell dolgozni, vannak akik az állattenyésztésben, vannak akik a kertészetben, vannak akik a növénytermesztési részben, de ott folyamatos ellátásra van szükség.
És amennyire ön látja igazgatóként a diákjaik, mennyire szeretik ezeket a projekteket, ezeket a munkákat? Mennyire más nekik, amikor a pékségbe kell bemenni, péksüteményt készíteni, aki azt tanulja, vagy amikor a boltba a mezőgazdasági munkák, állatgondozási munkákba kell belepillantani, bele szokni, gyakorolni, tanulni, vagy amikor a tanterembe kell ülni?
Ez nagyon jó kérdés. Már csak azért is, mert ugye ismerve a gyerekeket, igazából amikor kiszabadulnak egy tantermi óra keretein kívülre, egészen másképp állnak hozzá a feladathoz, hiszen az kis csoportban néhányan, kette-hárman, esetleg többen is egy-egy feladatra koncentrálnak, egymásra vannak utalva a csoportmunkának az előnyei, azonnal jelentkeznek, és hát ők ott egy produktumot állítanak elő. Ezek a élmény alapú képzések a gyerekek számára, a nevéből adódóan is, sokkal nagyobb élményt adnak, mint benne egy tanterembe, frontális vagy éppen csoportmunkával végzett munkának.
Milyen arányban oszlanak meg egyébként úgy arányaiban a diákok a különböző képzések között?
Az iskola jelenlegi tanulói létszáma 850 körül mozog. Ennek körülbelül olyan 300-320 tanuló az, aki a általános iskola, a többi az a középiskolához tartozik, tehát a gimnázium és a szakképzés. Gimnáziumi képzésben jelen pillanatban 116 tanuló van nyilvántartva, tehát az ők a gimnázista képzések, és a szakképzésben ugye kétféle képzés létezik az intézményben, az egyik a technikusi képzés, tehát azok, akik érettségit és technikusi oklevelet is szereznek, és 5 éves, tehát 13. évfolyamon szerezik be a tanulmányokat, illetve vannak a szakképző iskolai képzésben, akik lényegében 3 éves képzésben vesznek részt.
Saját péksége és boltja van a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központnak. Itt az intézményben tanuló diákok tanulhatják meg a gyakorlatban is azt, hogy hogyan működik például egy pékség. Több mint 850 diák jár ide az óvodától az általános iskolán és a gimnáziumon át a különböző szakképzésekig. Budai Ferenc főigazgatóval Hegedűs Márk beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Néhány perc múlva 7 óra a hírek ideje. Várom Önöket a következő 2 órában, amikor is a Kontinentális Reggeli című magazin szól.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk Önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.